Szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár F. Árpád vagyok, 2008. április 13-án a Hírháttér Rádión. A valamikor rendkívül nagy hatást gyakorolt rám Beethoven eme műve, az Athén Romeai című nyitánya. Ezt hallhatjuk most. Azért is választottam ezt a dallamot, hogy a magyar gazságszolgáltatás emlékének adózzunk, a rendőrségnek, az ügyészségnek és a bíróság emlékének. Azért is választottam az Athén romjait Beethoventől, mert Görögország a kereszténységben a sátán jelképe, tekintettel a görög mitológiára és annak parázna főistenére, Zeusra. Kitalálhatták, a magyar gazságszolgáltatás gyakorlatáról lesz szó a most következő műsorban. Nagy Zsóka, a Hírháttér társszerkesztője és technikai munkatársa lesz beszélgető partnerünk, valamint Tóth Katalin, a lakásmafia áldozata, továbbá Kasziba Sándor, biztonsági őr, a szervezett bűnözés áldozata, internetes nevén Alex Gád, és Nádasdy István, a Magyarok Világszövetsége belgiumi frakciójának igazgatója. Sajnálom, hogy nem hallgathatjuk most végig ezt a remek dallamot. A következő beszélgetés felvétele 2008. április 5-én készült Székesfehérváron. A technikai hátteret Nagy Zsóka és Molnár F. Árpád biztosította. A műsor felelős szerkesztője Molnár F. Árpád. Te vagy a magyar erőn, az Alex Gád. Biztonsági őr voltál, ha jól tudom, a szervezett bűnözéssel akadtak gondjaid.
Igen, így van, mint vállalkozó, és vagyonőr is több problémám is volt velük. Egyrészt akiket elkaptunk, hiába adtuk át a rendőröknek, másnap szintén elkaptuk őket, harmadnap megint elkaptuk őket, tehát ők mindig egy bizonyos értékhatáron alatt tevékenykedtek, loptak.
Azt azért mondjuk el, hogy milyen ügyben kaptátok el őket?
Tetten érve is. Tehát bolti lopáson és kisebb, nagyobb értékekben. Ha összevonnánk, akkor több százezer forintra rúgna ez az érték. De mivel, hogy kisebb csoportokba tették ezt, és a minimális, tehát úgy nevezték ezt, hogy az életfenntartási,
megélhetési
bűnözésnek nevezték, és nem tudtak fel csinálni semmit. Egyszerűen hagyták is, és elengedték őket. Másnap, harmadnap, vagy akár egész héten keresztül elkaphattuk, akár a másik Tesco-ba is, illetve más területeken, más boltokba is. És röhögtek rajtunk. Aztán utána, mivel hogy tanúként voltunk a jegyzőkönyvbe írva, mi megszerezték a telefonszámunkat, címünket, így nem tudtuk megvédeni a saját családunkat, a vállalkozásunkat, az irodánkat, és nem tudjuk behatárolni, hogy kik voltak, hogy akiket elkaptunk, vagy akik megbízták őket, vagy esetleg a korrupció révén akár hatósági, vagy akár politikai háttere is lehet.
Mert a rendőrség nem akart intézkedni ellenük, vagy nem volt rá, vagy arra hivatkoztak, hogy nincsen rá törvény, hogy hatásosan fellépjenek ellenük?
Erre igazából nem tudok válaszolni, nem is nagyon lehet, mert a törvény az egy bizonyos teret enged a rendőröknek is. Tehát igazából a bűnözőnek mindent lehet. Nem lehet a nevét, a fényképét, a címét, a lakcímét, semmilyen adatot nem lehet nyilvánosságra hozni, és innétől kezdve nevet az egészen.
Mert neked ennél súlyos problémák lettek belőlük.
Igen, mivel a családomat otthon hagytam, több kilométerre, nem tudtam minden nap figyelni rájuk, és miután üres volt a lakás, így kifosztották, vagy egyszerűen betörték az ablakot, az ajtót befeszítették, tönkrevetették, a kocsimat a zárt udvarba tönkretették, a gumikat, kerekeket kiszúrták, tehát sok probléma volt. Konkrétan nem fenyegettek meg, hanem inkább hátulról támadtak.
Bemutatkozok, Devem Nádas István, a tévedések elkerülése véget, mert ebből néha probléma van, a nevemet ível írom, és nem Y-nal. 57-ben hagytam el Magyarországot, és 50 éven keresztül értem Belgiumba, és hát a körülmények olyanok lettek, hogy jelen pillanatban Magyarországon kell, hogy tartózkodjam. Igazándiból ez a magyarországi személyi adatvédelem, ez egy nagyon veszélyes, gyakorlatilag elfogadhatatlan dolog.
Nádasd Istvánt hallják, a Magyarok Világszövetsége belgiumi frakciójának igazgatóját. A politikai védettségnek örvendő magyarországi lakásmaffia áldozatát.
Például a Kokár mondjuk lakástulajdonnal rendelkezek Magyarországon, és rendkívül ilyen nehézen tudtam megkapni azt, hogy megmondják, hogy ki lakik jelen pillanatban a saját lakásomban. Ezért nekem sokat kellett veszekednem a helyi hatóságokkal. Végén felvilágosítottak. Csak az a probléma, hogy nem azok laknak a lakásomban, akik be vannak jelentkezve, hanem aki be van jelentkezve, vagy be volt jelentkezve, az nem lakik a lakásomban. És ezek a dolgok hónapokon, éveken keresztül folytatódnak, és ezt nem veszi észre senki. Az adatvédelemmel egyébként még az is a problémám, hogy én is a lakásmafia áldozata vagyok, és műkincslopásoknak, és konkrét személyekre tudnék rámutatni, akik valószínűsítően részt vettek egy ilyen bűnszervezeti akcióba, amely ellenem és különösen családom ellen irányult, és gyakorlatilag lehetetlen ezekről az emberekről adatot megkapni. Még akkor sem lehetséges, ha az ember minden paraméterrel rendelkezik, és akkor sem az illetőt körözték, és a fényképét több heten keresztül mutogatták a magyar televízióba, vagy másutt. És akkor sem az illetőt körözték, és a fényképét több heten keresztül mutogatták a magyar televízióba, vagy másutt.
Tehát ugye azt tapasztalhatjuk, hogy rengeteg bűncselekmény követtetik el a rendőrség, az ügyészség, a bíróságok részéről, de ugyanakkor, hogyha a bűnözőkkel szemben kellene fellépni, akkor semmiféle segítségnyújtás nem tapasztalható. Akkor már, ha a jogszabályok úgy szólnak, ugye megszűnik a törvénysértő magatartás a rendőrség, az ügyészség, a bíróságok részéről, illetve a média részéről is, amely megint azonos a szervezett bűnözéssel.
Ugye még mondanék egy példát, hát a példákat sok meg lehet ismételni, vagy új példákat felhozni. Ami engem nagyon meglepett, ugye, hogy itt szabadon kiváltható akárkinek a tulajdonlapja.
Lakástulajdoni lapokról van szó, amikkel a lakásmaffia ragyogóan tudja mások lakását eladni.
És amikor ezzel a tulajdonlappal csalás, vagy más visszaélés történik, akkor egész egyszerűen nem akarják megmondani, hogy ki vette ki a tulajdonlapot. Hogyha az embert olyan szerencse éri, hogy ezt megmondják, azért azt már nem árulják el, hogy ki volt a megrendelő, mert tulajdonképpen nem az a lényeges, hogy ki vette ki, hanem ki rendelte meg. Ha az ember tudna, hogy ki rendelte meg, akkor tulajdonképpen rá lehetne mutatni a felelősökre, vagy legalábbis a nyomozást komolyan meg lehetne kezdeni. Ne? Ezt olyan esetben sem adják ki, amikor olyan egyéről van szó, akit egyébként a rendőrség már letartóztatott 7 éve, vagy 7 napon keresztül ült, aztán elengedték, és így folytatnám a dolgokat. Ez egész egyszerűen elképesztő, és a nyugati tapasztalatom, ugye...
Belgiumi tapasztalatról van szó.
Azt mondatják velem, hogy ilyen eset elképzelhetetlen Belgiumban. Én nem mondom, hogy Belgiumban nincsenek problémák, más jellegű problémák vannak, de ilyen családi ház nívon való, más vagyonában való szórakozás és vétségek elkövetése gyakorlatilag kizárt.
Tehát elméletileg lehetséges, hogy szándékosan, törvényileg Magyarországon megágyaztak a lakásmaffia burjánzásának.
Én törvénytisztelő ember vagyok, és én megbíztam a magyar hatóságok működésébe is, és a magyar jogállamiságban is. 3 éven keresztül hallgattam, abban a reményben, hogy lesz valami eredmény, sőt mondhatnám, hogy 6-7 évig hallgattam, mert műkincslopások is történtek, és egész egyszerűen tapasztaltam azt, hogy semmi nem történik. Gyakorlatilag akkor sem, ha van feljelentés, hogy legyen az polgári jogi, vagy akár bűnügyi, valamivel foglalkoznak, de egész egyszerűen ezt az ügyeket nem úgy kezelik, mint szervezett bűnözés, hanem valami egész egyszerű egyéni vállalkozás, amelyben valami szabálytalanság történt esetleg, de tulajdonképpen az a vége a dolognak, hogy tulajdonképpen az áldozat lesz a vádlott valamilyen formában, ami tényleg teljes mértékben elfogadhatatlan.
Üdvözlöm a Hírháttér Rádió hallgatóságát, Tóth Katalin vagyok. Ehhez szeretnék az előbbi hozzászóláshoz hozzászólni, a tekintetben, hogy nekem is az a problémám, sőt meggyőződésem, hogy fölháborító az, hogy az ingatlan és a lakásmafiával kapcsolatosan valaki saját tulajdonú ingatlanával vagy lakásával kapcsolatban bemegy a földhivatalhoz érdeklődéssel, hogy mert egyéb okok miatt rá kényszerül, hogy megtudja azt, hogy ki volt a megrendelő, vagy ki volt az, aki kiváltotta, vagy kiváltatta a tulajdonlapot, és azt mondják neki, hogy a saját tulajdonosnak, azt mondják, hogy ez titkos, nem adhatják ki. Hát azért mindenkinek szerintem joga van ahhoz, hogy tudja, hogy a saját tulajdonával kapcsolatban kik azok, akik érdeklődést tanúsítanak a háttérbe, kik akik meg akarják esetleg szerezni az ingatlant vagy a lakást, és akkor erre föl a hivatal közli, hogy hát nem adható ki, mert az titkos. Titkos a saját tulajdonosa előtt az ingatlannal kapcsolatos dolgok. Össze-vissza mászkálnak a tulajdonlapokon, össze-vissza viszik jobbra-balra, és akkor maga a tulajdonos, aki effektív a földhivatalnál, még ráadásul jegyezve is van, az nem tudhatja meg, hogy mi van az ingatlana körül. Hát egyszerűen ehhez nem lehet mit mondani. Ez fölháborító. Én szerintem nem is hiba, ez csak szándék kérdése, hogy a tulajdonosnak odaadják-e, megmondják-e azt, hogy mi van a saját tulajdona körül, vagy nem. Egyébként is az ingatlan nyilvántartási szerint, hogyha valaki bemegy a földhivatalhoz, és kér valami adatot ki, amit szintén mondjuk én helyesnek tartok, de akik bent laknak az ingatlanban, annak a nyilvántartását is azonnal látják, mert tudják azt, hogy az illető ott lakik-e az ingatlanban, vagy nem. Tehát őnekik a nyilvántartás szerint tudniuk kell azt, hogy a tulajdonos megy be érdeklődni, vagy nem a tulajdonosnak adnak ki valamit. Tehát én azt hiszem, ez egy súlyos probléma, súlyos alapvető kérdés az ingatlanmafiának a támogatottságát illetően.
De hogyha jogi problémákról beszélünk, ugye a lakásmafia kapcsán eszünkbe jut az is, hogy az olajbűnözésnek is szándékosan ágyaztak meg, méghozzá halmozottan. Ha az egyik kaput bezárták, akkor még mindig éppen a megfelelő helyekre került, amikor beszűkítették az olajpiacot is. De ugyanilyen példát mondhatnék, amikor februárban voltam egy ügyészségi idézésen, és hát ott a állami szervezet bűnözés esetében, mint azt említettem, de említeni is fogom még sokszor, a vérügyész mellett a kirendelt ügyvéd is vérügyvédként működött, rosszabb volt, mint az ügyész, és ez borzasztó általános. Tehát az ügyészségen ugye azt tapasztaltam, hogy mint a vérügyvéd, aki rosszabb ügyészként működött, mint maga az ügyész, kifogásoltam, hogy a jegyzőkönyvet miért egy másik papír alján kell aláírni, a jegyzőkönyvet miért egy másik papír alján kell aláírni, mondván, hogy én azt a másik lapon lévő jegyzőkönyvet, egy teljesen másik dokumentumot jóvá hagytam, mert mondom, azt ki lehet cserélni, mondom, ha Szerbiában mondják ezt, de csak kíméletesen viselkedtem, mert Magyarországon ugyanez a helyzet, mondom, Szerbiában az az őrült, aki egy ilyen papírt aláír. És akkor elkezdi mondani a vérügyvéd, hogy nem is érti, hát hogy hozom ide Szerbiát? Meg mondom, hogy lakásmafia ügyeknél, mondom, ennél sokkal kisebb problémákból az embereknek elveszik a lakását. Ő nem érti, hát hogy keveredett ide a lakásmafia? És még el is büszkélkedik, hogy ő egész életében ilyen ügyekkel foglalkozott, amivel engem is bepereltek, nem érdekelte őket semmi. Az se, hogy a vádként fölhozott, konkrétan megnevezett dokumentumra hivatkoztak, hogy én azt se tudtam egészen az több esztendős eljárás legvégéig, az ügyészi lezárás pillanatáig, hogy egyáltalán konkrétan mivel vádolnak. Hogy erről is akkor tudtam meg. Neki nincs kérdése, nincs észrevétele, neki minden rendben van.
Neki nincs kérdése, nincs észrevétele, neki minden rendben van.
Mindezt pár száz méterre, éppen alig pár száz méterre a Magyar Köztársaság országgyűlésétől. Tehát olyan szinten romlott az ügyészség, és ugye bárkivel beszél az ember, mindenki az ügyészséget veszi legelső sorba, rendőrség, ügyészség, bíróság közül. Mindenki szerint ugye az ügyészség a legminősíthetetlenebb gangsterbanda.
Azt szeretném Katikától kérdezni, hogy akkor végül is én az ország bármelyik földhivatalába bemehetek, és bármelyik ingatlanról kikérhetem úgy a tulajdoni lapot, hogy nem kérik az én személyi adataimat?
Nagy Zsókát hallottuk, Tóth Katalin válaszol.
Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye, ha valaki bemegy, akkor ugye személyigazolványt kérnek, ha kiadják a tulajdonlapot. Hát, na de nem adják ki a tulajdonosnak azt, hogy ki akarta kivenni, vagy kivette ki. Hát ott a probléma.
Mármint hamis papírokkal kivette ki?
Igen, igen. És akkor, ha véletlenül megtaláltál, mint ahogy ugye az előbbi ügyből is szó volt, tehát elég jól ismerem azt az ügyet is, és akkor rámondják, hogy hát arra hamis a papírokra, de hamis a papírokkal nem írnak be semmit sem, közben meg mát írták. Hát tulajdonképpen nem lehet utána nézni, hogy ki volt az, aki kiváltotta, megrendelte, mert az az igazság, hogy az a lényeg, hogy kirendelte meg. Mert ma bemegy oda valaki a földhivatalhoz, és beküld valakit, hogy kérem, nekem hozza ki az adatok, tehát a tulajdonlapot.
És megkapja.
Most akkor ebből arra is lehet következtetni, hogy esetleg a lakásmafiának vannak beépített emberei a földhivatalba, akiket pénzelnek azért, hogy ezeket az adatokat kiadják bárkinek?
Hát az az igazság, hogy ez átvitt értelemben igaz. Mert ha valaki oda megy a földhivatalhoz, akkor bárki, akinek ez a erre szakosodott, hogy ő bemehet intézni ilyen ügyeket, akkor az ő cége, vagy az ő neve alatt kiváltja a tulajdonlapot, és ezt megfizetik neki. De a megrendelő nem az, aki... Tehát
a
megrendelő nem az, hanem az, aki megbízta őket. Oda megy valaki a földhivatalhoz, és azt mondja egy ilyen személynek, aki ott ezzel foglalkozik, hogy én nekem kellene ez a című ingatlannak a tulajdoni lapja.
És ezt mire felmondhatja?
Hát arra felmondhatja, hogy ezeknek ez a... Tehát ilyen ügyeket intéznek, erre szakosodtak.
Kell hozzá vállalkozói engedély?
Hát gondolom, hogy kell. Hát megvan nekik a cégüknek a, erre vonatkozóan az engedély. Hogy kiválthatják. Tehát ilyen ügyeket intézhetnek.
Szervezett bűnözésnek beszervezett emberei végzik ezeket az ügyeket, akiknek az a dolga, hogy lakásmafia ügyeket generáljanak.
Hát mostan az nincs ráírva, hogy éppen lakásmafiás ügyről van szó. Tehát egy megbízást teljesítenek, és soron kívül nem kell nekik akkor sorba állni, tulajdonképpen pillanatok alatt hozzájutatnak egy órán belül a tulajdoni laphoz. És mivel megvan nekik a hivatalos engedélyeztetésük, hogy ilyen tevékenységet folytathatnak, kiválthatják a tulajdoni lapot.
Amivel mit lehet ezt követően kezdeni?
És akkor kimegy az illető az utcára, azt mondja, tessék, itt van az ellenszolgáltatást, megadta, köszönöm szépen, és akkor ennyi. De a megrendelő kint volt a megbízott az utcán. Én csak egy példát mondtam.
És akkor ezzel el lehet venni másoknak a lakását?
Hát...
Meddig lehet eljutni ezzel?
A maximumig. A maximumig lehet ebben eljutni, ugyanis ma már vannak olyan hivatalok, akiknél szintén meg lehet rendelni a tulajdoni lapot, és akkor az a hivatal elintézi ilyen vállalkozásokba, maszek vállalkozás. Vannak olyan tevékenységi jogkörök, amik erre cégeknek a lehetőséget biztosít, hogy ők ezzel keressenek, tehát, hogy is mondjam, üzleteljenek. Na most vannak ezek az ügyintézők, akiknek belefér az idejükbe, hogy oda menjenek a földhivatalhoz, és ilyen ügyeket intézzenek. Tehát ezek meg lesznek bízva. Most aztán az, hogy ki bízza meg őket, az egy dolog, azt nem adják ki.
Tulajdonképpen ez nem így kezdődik. Ez már a második vagy a harmadik fejezet. Az első dolog úgy történik, hogy kinéznek egy házat, amelyikben öregek, vagy cselekvőképtelenek, vagy gyenge, vagy eladósodott emberek élnek. Utána kikérdezik a környéket, tájékozódnak, és utána kikérik ennek az ingatlannak a tulajdonlapját. Ugye? És a tulajdonlap kikéréshez azért van egy kis probléma, mert tulajdonképpen ismerni kell a helyrajzi számot. Hát ezt a helyrajzi számot gyakorlatilag akárhol be lehet szerezni. Akkor ezeknek az embereknek ott ki kell tölteni egy lapot, amelyikben azért beírják azt, hogy kivette ki milyen igazolvány számmal, és elvileg azt is beírják, hogy ki volt a megrendelő. De ennek túlzottan sok értelme nincs, hiszen néhány évvel ezelőtt, talán még ma is, ezzel a tevékenységgel üzletszerűen foglalkoznak, tehát voltak ilyen nepperek, akik erre voltak szakosodva, ugye. Öcsémmel például mi történt, ugye, aki belevitt egy lakásmafiába, öcsémnek csak egy kis parányi tulajdon része volt egy Erzsébet ingatlanban, tehát tulajdonképpen majdnem elúzott az egész ingatlan, anyám üzleti jogával együtt. Őt leitatták, talán le is drogozták, elvitték a földhivatal mellé, azt mondták, jó van, szereted a sört, igyál még egy sört, úgyis pisilned kell, maradj itt a Molkútnál. Elvették tőle a személyi igazolványt, és úgy néz ki, hogy a saját személyi igazolványával vették ki az ingatlan lapot. Azért valószínűleg, hogy van egy kis hiba, vagy volt egy kis hiba a földhivatalban is, mert 2004 őszén ugye az ügyészség, a rendőrség megjelent, és egy csomó neppert és egy csomó ügyvivőt letartóztattak néhány napig, fogságba is tartották. Itten több tíz emberről van szó. És utána hirtelen leállították az ügyet, mert hát ez annyira terebélyesedett, és annyira megkérdőjelezte a magyar igazságszolgáltatást és a földhivatal tevékenységét, hogy jobbnak láttak visszakozni. Egész egyszerűen egy hosszú ügyet végig lehet vinni úgy, hogy az illető ügyvéd nem is tudja, hogy ki az ügyfele, és hamis vagy nem hamis okmányt hivatkozik, amikor szerződéseket köt. Ugye? Akkor ők nagyon könnyen kibújnak, hogy nekik nem az a kötelességük, hogy a személyi igazolványoknak a valódiságát megvizsgálják. Hát az én ügyemben még jelen pillanatban, és hát most már nem, mert valamilyen formában sikerült az ügyet legalábbis visszavásárolni, ilyen formában rendezni, de hát egészen a földhivatali bejegyzésig hamis adatok jelentek meg azzal, akivel öcsém lakásmafiás szerződést kötött. Ez egy egész egyszerűen elképzelhetetlen állapot, és aki normálisan áll a dolgokhoz, és aki nincsen tájékozódva a magyarországi helyzetről, erre gondolni sem mer, ezért hívom fel azokat a nem Magyarországon élő honfitársaimat, hogy gyakran nézenek utána, hogy mi történik az ingatlanaikkal. Nekem még az erzsébeti rendőrségen azt mondták, hogy uram, legjobb, hogyha fölfogad egy szolgálatot, amelyik rendszeresen figyeli a maga ön vagyonát, mert nagyon könnyen előfordul, hogy hazajön Magyarországra, se ingatlan, se ingóságot nem talál. Hogyha ilyen vagyonvédelmi szervezetnek az irodája található volt az erzsébeti rendőrségem, ez egy nagyon komikus dolog, de egyszerre mondhatom is, hogy ez nagyon tragikus. Ma azt is meg lehet kérdezni, hogy miért fogadta be az erzsébeti rendőrség ezt a vállalatot, biztos megvolt az oka rá, de itten valami nagyon komoly ellentmondás van. Hát úgy egy ilyen kitérőben, mert nagyon furcsa dolgok történnek Magyarországon. Hát azt nagyon nehéz lenne elmondani, hogy hogyan fosztott meg egy banda, több mafiás ügyön keresztül gyakorlatilag a vagyonomnak a döntő többségétől. Ez egy regény, alkalomattán meg is fogom írni. Én valamilyen formában az az érzésem, hogy én a közjótért küzdök, nem is már magamért. Köszönöm.
Egyébként ezt már közzétettem, hogy működik. Ilyen formán akár a parlamentet egy forintért, vagy akár bármelyik hidat le lehet zárni egy hamis szerződéssel, és onnantól kezdve csak partnerek kellenek hozzá, egy-két olyan partner, aki kapható erre, és onnantól kezdve tehát a közlekedés megszűnik az egyik híd a másik között, mert onnan az enyém, vagy a másik, aki éppen ott van. Egy fiktív szerződéssel be lehet mindent iratni, a hivatal közli, hogy köszönöm szépen, nem az én feladatom eldönteni, hogy az hamis vagy nem hamis, vagy valódi vagy nem, azra a hivatal, a bíróság az illetékes. A bíróság meg ugye évekig ül rajta, tehát semmit sem tesz. Ha az ember meg ugye följebb viszi és följebb fordul, akkor közlik, hogy hát majd a bíróság eldönti, tehát megint visszakerül. Följelentések, ha születnek, akkor megint az van, hogy ja, nem rám tartozik, másra tartozik, ebben nincsen bűnügy, közben meg ugye itten azért nagyon komoly vagyonjogi rész van mögötte, és ugye emberek sorsát teszik tönkre.
Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy vegyünk ugye alapvető elkövetőket, mondjuk Lomnici Zoltánnak vagy Gyurcsány Ferencnek az egyik ingatlanját el akarom lopni, akkor mi az, amit konkrétan csinálnom kell, lépésről lépésre?
Jó. Az első, meg kell venni egy ügyvédet. Védj egy ügyvédet. Védj egy hamis ügyvédet. Aztán akkor csinálj egy hamis adásvételi szerződést vele.
Azt hogyan csináljak?
Hát a mostani nem akarom ittanom a fiának a
ki. Őt csak azért, csak azért, hogy meg lehessen érteni, és hogy éppen ezzel fejtsünk ki rájuk hatást, és borítsuk rájuk vissza. Sőt, én azt mondom, hogy ha ezt meg lehet csinálni így, akkor volt már olyan, hogy valaki keresztül repült fél Európán, és leszállt a Kremlnél, a Vöröstéren, tehát akkor vegyük, lopjuk el Lomnici Zoltán ingatlanát, és minket nem lehet felelősségre vonni, mert legálisan és törvényesen csináltuk.
Tehát akkor
hogyan kell csinálni?
Igen, úgy kell csinálni. Legalábbis nálunk így történt, úgyhogy ezt tudjuk dokumentálni. Védj egy hamis adásvételi szerződést egy ügyvéddel, aztán, vagy keress egy ügyvéddel, aztán lest ki, hogy mikor nincsenek otthon. Hármas pontba, amikor nincsenek otthon, de a szomszédban se legyenek, akkor hamar törjük mennyibe, foglald el a házat.
Gondolom végrehajtókkal.
Hát idézőjel be a végrehajtókat, mert ugye a végrehajtót Magyarországon azért önálló bírósági végrehajtók működnek. A végrehajtó, ez másfajta végrehajtói funkciót lát el. Na mostan, hogyha ezt a társaságot biztosít magadnak úgy, hogy azért lehetőleg jó félelmetes társaság legyen, foglald el az egész házat, mindent, ami benne van, ha a tulajdonos megjön, hív ki a rendőrséget, azok kijönnek, a házba senkit be ne engedj, ha már elfoglaltad, mutasd fel a szerződést messziről, és innentől kezdve a kihívott hivatal, a rendőrség közli, hogy ja kérem, hát ez már bírósági ügy.
Na, hogy például, mondjuk egy másik példát, azt mondják, hogy XY, aki a rendőrségnek meg az MBH-nak dolgozott, de nem írattak vele alá titoktartási szerződést, azt mondja mondjuk a miniszterelnök, hogy akkor gyerekek, hogy eltussoljátok az én felelősségemet, mondja ezt az MBH-nak, írjatok egy hamis titoktartási szerződést. Azt megírják, utána az alapján följelentést tesznek az ellen, aki sosem írta azt alá, jelentsétek fel államtitoksértésért, azt, hogy konkrétan miről van szó, azt nem mondjátok el neki mondjuk az ügyészségi ügynek a legvégéig, és aztán marasztaljátok el államtitoksértésért azzal, hogyha tiltakozni mer ellene, vagy nem írja alá a másik papíron azt, hogy az első papíron elfogadja, ami ott olvasható, akkor bíróság elé állítják, le fogják tartóztatni, és mivel tudva levő, hogy milyen lesz a bíró, mert ezt a vérügyész már tudja, a bíró még annyira sem fog vele szóba állni, mint annak előtte. Amikor pedig a hamisan bevádolt személy, aki a miniszterelnök utasítására hamis dokumentum alapján államtitoksértésért elmarasztalásra került, fölveti, hogy valami nagyon hasonló dolgot lát itt, mint amilyen a lakásmaffia esetében előfordul, és hogyha Szerbiában tennék le azt az iratot az asztalra, akkor ott az ügyfél legkevesebb, hogy kiröhögné, mert hülye az, aki egy ilyen szerződést, egy ilyen jegyzőkönyvet aláír, akkor kérdezze meg a kirendelt vérügyvéd, hogy nem érti, hogy hogy jön ide a lakásmaffia, meg hogy mit akar ez az ember itt egyáltalán a szerbiai példával, nem érti, hogy ez hogy keveri össze. Ugye az ember, ha megpróbálja előadni, hogy milyen egy bűnöző ügyvéd, és ugye a lakásmaffiára is gondolhatunk, ott is a bűnöző ügyvédek van, amikor egy-egy lakásmaffia ügyben három bűnöző ügyvéd egyszerre ott van, plusz még az adminisztrátorok is mind hamis tanúk. Ugye, hogy megpróbálja az ember beleélni magát, hogy milyen egy vérügyvédnek a lelkivilága. Hát nem kell más csinálni, olyasmi mentalitás kell, olyasmi lelkivilág, mint amilyen a Gyurcsány Ferencnek, hogy oda, hogy nem értem, hogy mit mond. Ugye, de ez például a bíróságon is, mondjuk egy Rákosi rendszer bíróságon is kiválóan működik, hogy oda fordul a bíró, azt mondja, nem értem, hogy miről beszél. Ugye? Valaki?
Na most azt akkor folytatnám ott, hogy utána...
Én az egyik ismerősömtől olyasmit hallottam, hogy nem is szükséges, hogy bemenjen személyesen a földhivatalba, elég, hogyha tudja az adott ingatlannak a helyrajzi számát. Az interneten keresztül meg tudja rendelni bárkinek a tulajdoni lapját. Én ezt tudom igazolni, mert én magam is a saját ingatlanomra így rendeltem meg a tulajdoni lapot.
Hát meg erre szakosodtam KFT.
Nagy Zsókát hallottuk, Tóth Katalin.
De hát most már az önkormányzatnak is van olyan hivatala, vagy olyan KFT-vel együtt dolgozik, aki erre szakosodott. Tehát a földhivatalnál csak beküldik az adatokat, mire kérik, és akkor onnan kezdve kiküldik a papír.
Mondjuk egy hamis személyigazolványra bemegyek, kikérem a tulajdoni lapot, segít nekem egy ügyvéd.
De az nem kell ügyvéd, hogy bemenj, kikérd a tulajdoni lapot.
Hát igen, hogy konkrétan támaszkodjunk egy esetre, ugye?
Nádasdy Istvánt halljuk, Magyarok Világszövetsége.
Anyám 2003. februárjában combtörést szenvedett, benn volt a kórházban. Öcsémhez jártak fiatalasszonyok, egyik szebb, mint a másik. Öcsém azt mondja, szerelmes vagyok, meg fogok nősülni. Mondom, hogy ezek nem azért jönnek ide, hogy téged elvegyenek férként. Akkor történt a bizonyos eset, amiről már beszéltem, ledrogozták, elvitték a földhivatalba, kivették a földhivatalba a tulajdonlapját, illetve a lakási sunk tulajdonlapját. És akkor begyömösülték újra a gépkocsiba öcsémet, és arra még emlékszik, hogy azt mondták a sofőrök, hogy doki, minden rendben van, megyünk. Hát a doki itten az ügyvéd volt. Akkor részeg állapotban, a frissen kiváltott lappal elmentek az ügyvédhez. Az ügyvédnél várta öcsém, hogy majd a jegyese, a jövőbeli felesége fog belépni az ügyvédi irodába. Nem így történt. Egy nála fiatalabb nő jött be az irodába, és öcsém, aki gyenge szellemi képességű, félt is, nem is volt normális állapotban. Ittas volt erősen, de szerintem drogos, vagy drogozott. Ugye nem is volt neki ott a szemüvege, valami szöveget gyorsan felolvastak neki, és aláíratták vele, és az egész ügylet így, ahogy van, lezajlott, és ezt ugye hitelesítette az ügyvéd is, tehát nem is szólva, hogy az ügyvéd így se csinálhatta volna meg a szerződést, mert ugye se anyámnak, aki az egészre özvegyi joggal rendelkezik, se tőlem, aki szintén résztulajdonos, nem volt megbízatása és nem volt megegyezése. Hát körülbelül így mennek, utána aztán elkezdheti valaki és folytathatja a küzdelmet, amíg éveken keresztül tart, amíg valamilyen formában elég drágán esetleg, mint az én esetemben vissza tudja esetleg vásárolni azt a lakásrészt, vagy az egész ingatlant, ami a lakásmafia kezébe került. Ezt nagyon hosszú lehetne elmesélni, erre egy konkrét esetekre ugye adott pillanatban visszatérhetünk. Nekem a benyomásom a következő. Ugye a rendőrség próbálja tenni a munkáját, de a rendőrség utasításokat kap, vagy a rendőrség fél, vagy a rendőrség ráérez valamire, és nem akar folytatni komoly nyomozást egy megfelelő ügybe, Ezen kívül el is kell ismerni, hogy a rendőrséget mindenki támadja, mindenki kritizálja, pedig szerintem nem a leggyengébb pont az egész igazságszolgáltatásban. Nekem személyesen mondjuk a rendőrségről közepes véleményem van, de a rendőrség nem mer beszélni. Ha valami eljut a bíróságra, nekem ugyan nem lakásmafiás ügybe, a bírósággal szerencsém volt, elég korrekt határozatokat hoztak. A legnagyobb probléma itt az ügyészség, mert az ügyészség nyilvánvalóan nem akarja elismerni, hogy Magyarországon nagyon komoly és elterjedt szervezett bűnözés van. Ők szeretnének bemutogatni olyan eseteket, hogy itt vannak bűnözések, elég komolyak is, de ezek egyéni vállalkozások, és nincsen szövődmény bennük. Az az érdekes, hogy ugye ezt teljesen félrevezetik az embert, valótlanságot állítanak, ezt hiába bizonyítja be az ember. Az az érdekes, hogy ugye teljesen félre vezetik az embert, valótlanságot állítanak, ezt hiába bizonyítja be az ember, ezzel kapcsolatban nem foglalnak állást, vagy egész egyszerűen visszautasítják, mert úgymond egy ügyésznek a határozatát gyakorlatilag nem lehet megcáfolni, mert ha az ember meg is próbálja cáfolni, újra visszautasítják ugyanahoz az ügyészhez. Tehát akkor az ember abban a helyzetben jut, hogy tulajdonképpen a sarki ügyész, a kerületi ügyész, ugye, egyszerre vádlott és bíró is, pedig ezt a helyzetet el kellene kerülni. Egyszerre vádlott és bíró is, pedig ezt a helyzetet el kellene kerülni. Ezen kívül, ami nagyon kellemetlen az, hogy a bíróság, nem is az ügyészség és a rendőrség egymásra mutogat. Az ügyészségnek az a jelszava, vagy a mondata, hogy hát ilyen gyenge nyomozásból mi nem tudunk semmit se kihozni, a rendőrség nem végezte a munkáját, nem tudunk semmit tenni, tehát így határoztunk. Ha az ember oda megy a rendőrséghez, akkor ők azt mondják, hogy igen, mossuk kezeinket. Az ügyész úr elfogadta a mi indítványunkat, tehát forduljon az ügyészséghez. Ez egész egyszerűen egy elfogadhatatlan és elképesztő állapot. Ami engemet még nagyon zavar, hogy Magyarországon egy valóságos feljelentősdi van. Én 50 éven keresztül éltem Belgiumban. Én kétszer voltam bíróságon, egyszer egy munkaügybe, nem akarták a béremet kifizetni, vagy bérem egy részét, egy második esetben pedig, mert egy ilyen parkolási ügybe, tehát jelentéktelen dolgok. Itt Magyarországon már körülbelül 20 vagy 30 eljárásban vagyok benne, és ez egész egyszerűen kibírhatatlan, ez az ország, és gazdaságilag sem tudja ezt a dolgot ilyen formában folytatni. Most amikor én egy bíróságnál panaszkodom, és találkozok a bíróság vezetőjével, nekem azt mondja, hát Nádasdy úr maga indukálja ezeket az ügyeket. Hát ez egészen nem így van, mert engemet ebbe az ügybe belevisznek, én ebbe az ügyben megpróbálok védekezni, és ezen kívül mit akar mondani a bíróság vezetője azzal, hogy indukálom. A bíróság és a magyar igazságszolgáltatás indukálja ezeket az ügyeket, amikor egy olyan problémát, mint a lakásmafia, egész egyszerűen képtelen valamilyen formában és megfelelő formában kezelni.
Mostanában mindig arra szoktam ugye gondolni, hogy tekintettel arra, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróság egyaránt egy megszállott, javíthatatlan, akut bűnözőként működik, így nem magyarázható még jogszabályokkal sem, tehát ha még a jogszabályok úgy szólnának, sem magyarázható, hogy miért erkölcstelenek abban az esetben, amikor kivételesen nem bűnözőkként szerepelnek. Mert pozitív irányban meg lehetne akkor szegni a törvényt, ugye, de hivatkoztatok a Jézus Krisztusra is, aki szintén azt mondta, hogy ő kegyelmet akar, és nem áldozatokat. Tehát olyan esetben, amikor nyilvánvaló egy megszállott bűnöző csoportnak egy következő akciója, akkor sem söpörheti le az ügyészség, a bíróság az asztalról, ha az éppen nem bűncselekmény, mert nyilvánvaló, hogy ami törvényt annak megágyaztak, azt is bűnözők ágyazták meg, méghozzá olyanok, akik ott ülnek az országgyűlésbe. Azt is bűnözők ágyazták meg, méghozzá olyanok, akik ott ülnek az országgyűlésbe. Tehát kegyelmet kell gyakorolni, és nem a szervezett bűnözést, illetve a maffiát, ugye, ami a politikai ága, nem azt kell támogatni és tovább pumpálni pénzzel.
Egyébként, amit a Nádasdy István ezzel kapcsolatosan mondott, csak igazolni lehet, és egyet lehet vele érteni, mert közösen járjuk ennek az útvesztőjét a hivatali eljárásoknak. Egy abszurdum helyzet, hogy valaki a végén, amikor már az ember mindennek a végére, hogy visszaadják annak, aki hozta az eredeti határozatot, aki elszúrta, aki rosszul döntött benne, ugyanaz maga fölött mondjon önkritikát. És hát kérem, majd maga ellen nem fog biztos lépni, nem fogja azt mondani, hogy kérem, hát bocsánatot kérek, én tévedtem, mint ahogy nem is mondják. Hát az, hogy ugyanaz a bíró egy személyben, meg az ítélő. Hát ilyen nincsen sehol.
Egyébként ugyanez a felállás bíróságokon az orvospereknél, tehát ugyanaz a bíró, rendre ugyanaz, akinek ráadásul a felesége kiemelt beosztásban lévő orvos, tehát ennél fogva majdnem mindig ugye az orvosok mellett dönt, illetve ugyanazok a vérbírók szerepelnek például a 2006-os állami sortüzek áldozatai ellenében, akik olyan rendre olyan dolgokat kérnek például számon attól a hétköznapi embertől, magyar vagy külföldi vagy tengeren túli állampolgártól, hogy de miért járt arra? Hát miért volt az utcán? Tehát, hogy olyan primitív, alacsony rendű szinten csinálják most már, és most már ugye nem az zárt falak között, hanem Gyurcsány Ferenc óta kivitték az utcára, és ez most már teljesen nyíltan megy, hogy olyan az egész igazságszolgáltatásnak nevezett cirkusz, mint valami burleszk film, mint valami paródia.
Születik egy ítélet, abba ítélkezik valaki rosszul, és másodszor ugyanaz kapja vissza, hogy döntsd már el, hogy most mi legyen, hát ugyan saját maga ellen nem fog dönteni, nem fogja hatálytalanítani a rossz döntését, nem fogja elismerni, hogy kérem, én bűncselekménybe vettem részt. Hát hogy lehet annak? Hogy nincsen ma Magyarországon felülvizsgálat valaminek? Hogy nem tudnak felülvizsgálni valamit, hanem a legfőbb ügyészség is visszaadja, leadja ismételten, hogy vizsgálják ki ugyanazok, akik eddig azzal szórakoztak.
Ez abszolút, abszolút így van.
Hát igen, ugye ennek én is betege vagyok, de egy-két dolog, amíg fel szeretném hívni a hallgatók figyelmét. Ugye, hogyha az ember jár az ügyészségekre, és különböző emberekkel találkozik, mert nem mindig azzal az ügyésszel találkozik, aki az ügynek a referense. Ők mondanak valamit, sokszor teljesen ellentmondó dolgokat, ami nem felel meg annak, amit az ügyész, aki az ügyel meg van bízva, állít.
Tehát igény sincs rá, de a legkisebb szabálysértés.
És ez egész egyszerűen, ez természetesnek veszik, ugye ez én ügyemben valaki azt mondta, hogy hát igen, hogy hát ezt az ügyet lezártuk, miután Belgium is érdekelve van ebben a kérdésben, hát fordítás alatt van egy komoly levél a belga hatóságoknak, és akkor kérdeztem utána, hogy hol ez a levél, meghaphatom-e a másolatát, kinek küldték, mi van benne. Azóta is keresem, hogy kinek küldték, mi van benne. Hát remélem, hogy ha nem a magyar hatóságok, majd a belga hatóságok ezt el fogják árulni. Még két példát szeretnék fölhozni utána, nem akarom ezt a kérdést feszegetni, mert ez az adás már elég hosszú. Ugye az ügyvédi kamara elmarasztalta, elítélte. Két rendben, ebben az ügyben. De már az illető ügyvédet már más estekben kétszer elítélte. Vagy nem tudom, mivel sújtotta, nem ítélet, hanem valami más az elnevezése. Nem ismerem annyira a magyar jogi nyelvet. És ettől függetlenül az ügyvéd továbbra is folytatja az áldásos munkáját a magyar állampolgárok érdekében. Ez rendkívülen érdekes dolog. Na most, amikor az ügyemet a nyomozó szinten befejezték, mit ír az illető, rendőr ezredes, 3 indoka volt, a második 2 az teljesen nevetséges, ugye, mert hogy a vádló tagad, és ez az ügyvéd tagad, ez benne van a pakliba. Persze őket is azért meg lehetett volna fogni, tanukat ki is akartak hallgatni. Az első pontban körülbelül az van, hogy kikértük a földhivatalból az okpányokat és a papírokat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a bejegyzés teljesen jogszerűen történt. Hát én tudtam, hogy itt a bejegyzés nem történt jogszerűen, mert ki se értesítették se anyámat, magyarországi lakos 6-8-ad tulajdonjoggal rendelkezik, és az egészre özvegyi joggal, de még engemet se, tehát nem értesítettek ki arról, hogy ezt a ingatlant átírták az életjáradékos nevére, vagy legalábbis egy részét. Hát ugye más gyanúim is voltak, mert más kezdetőt fogva ez egy akarat nélküli szerződés volt, már pedig, hogy szerződés legyen, akarat egyeztetés kell a felek között. És már akkor is arra hivatkoztam, kezdetén, hogy ez a szerződés semmi sem. Akkor írtam egy szakjogásznak, aki közigazgatási joggal foglalkozik, illetve egy szakügyésznek, aki egész egyszerűen kerek perec kimondja, most nem akarom ismételni az indokait, hogy ezt az ingatlan részt be se lehetett volna jegyezni, anélkül, hogy a földhivatal hiánypótlást kérjen. Mert anyám nem egyezett bele ebbe a dologba, a másik tulajdonos se egyezett be ebbe a dologba, az ügyfeleket értesíteni kellett volna, még a fiát is, anyám fiát, özvegy Nádas Disztvánit, tehát engemet, aki külföldön lakik, és így tovább. Ennek ellenére, hogy ilyen ellentmondás van a nyomozásnak a indoklása, és a szeküzés vélemények között itt nem történt semmi, és erre a kérdésre senki sem akar válaszolni. Hát ezek után én már nem tudok, hogy kihez forduljak, ugye, de le kell vonni a következtetéseket. A magyarországi jogállamisága erősen megkérdőjelezhető, és az az érzésem, hogy ez már ilyen formában sokáig nem tartható fenn. Köszönöm, hogy meghallgattak a magam részéről, pillanatilag nem akarok ezzel kapcsolatban többet mondani. Talán még annyi érdekes, hogy ugye nekem, illetve anyámtól, mert ő tulajdona volt, több százmillió forint értékű műkincset elbirtokoltak, vagy elloptak, és megérzésem szerint, sőt, gyakorlatilag a bizonyítékaim is megvannak, hogy ez a banda utána azt találta, hogy ezzel a családdal mindent lehet csinálni, hogyha mentek a műkincsek, most már mehetnek az ingatlanok is, de véletlenül megjelentem a porondon, és valami kisiklott ebbe az ügybe. Azonban hiába kértem föl a hatóságokat, hogy keressék az összefüggést a két ügy mögött, itt hiszen ugyanazok az emberek jelennek meg egyikben, mint a másikban, akár gépkocsi vezető formájában is, ezzel a kérdéssel nem is akartak foglalkozni. Már maga is egy skandalum, hogy azok a hivatalok, akiknek a nemzeti kincset védeni kellene, nem is foglalkoztak azzal, hogy milyen képek tűntek el, kinek a képei, és ezek körülbelül mennyit érnek. Annak ellenére, hogy ezeknek az ellopott képeknek a másolata megtalálható az internet megfelelő listáján, és egyeseknek a referenciáit közöltem, például a Kokályra, 20. kerületi rendőrsége. Ugye legalábbis a 20. kerületi rendőrségnek meg kellett volna lépni azt a lépést, hogy figyelmeztette a Magyar Nemzeti Galériát, vagy mást, hogy hát mit érnek ezek a képek, és kiről van szó, miről van szó, és hát kövessék, hogy mikor kerülnek ezek a képek eladásra. Hát ennyire komolytalan az egész ügy, én ezt elfogadni egész egyszerűen nem tudom, és hát a küzdelmet továbbra is folytatom.
Beethoven kiváló dinamikus darabjával a halott gazságszolgáltatás romjai között az Athén romjaival búcsúzunk. Nagy Zsókát hallották, a Hírháttér társszerkesztőjét és technikai munkatársát, Tóth Katalint, a lakásmaffia áldozatát, Kasziba Sándort, biztonsági őrt, a szervezett bűnözés áldozatát, akinek az internetes neve Alex Gád, és Nádasdy Istvánt, a Magyarok Világszövetsége belgiumi frakciójának igazgatóját. A felvétel 2008. április 5-én Székesfehérváron készült. A technikai feltételeket Nagy Zsóka és Molnár F. Árpád biztosította, a műsor felelős szerkesztője Molnár F. Árpád volt. Kellemes és a másokért végzett, mint halálig kitartó munkát, ezekben eredményekben kiemelkedő munkát kívánok mindenkinek a sortüzesek által gyűlölt és üldözött Jézus Krisztus nevében. Tartsanak továbbra is velünk a sátán bűnbandáinak támogatói ellenében, amilyen a videoplayer.hu, a fehér galléros pedofil gyermekgyilkos hálózatok támogatója a Virtus, ahol a MediaMarkt és az olyanok hirdetnek, mint a Mossados Duna Plaza. Ezekkel az irgalmatlan sortüzesekkel szemben építsük bolygónkat, egységesen szeretve minden népet a Földön, és üldözve azokat, akik multimilliómos és milliárdos bűnözők kegyeit keresve, ahogyan a Videoplayer és a Virtus teszi, a Biblia retorikáját használva pusztítják a Földet. Íme a romok. Éljünk az embargó lehetőségével a Virtushoz és a Videoplayerhez hasonló sortűzpárti, minden nép ellenségeiként leszerepelt gonoszok ellenében, és tényleg adjuk életünket egymásért, de emberölés nélkül. kellemes és eredményekben gazdag napokat kívánok mindenkinek. Még egyszer a Jézus Krisztus nevében. Ámen.